Ebben a történetben igazából kettő embert láthatunk, és mind a kettő mást csinál, vagy nem csinál. Mert előttünk áll Simon, a farizeus, akit tiszteltek, nagy embernek tartottak, a nép vezetőihez tartozott, és ott van előttünk egy prostituált, egy bűnös asszony, akit viszont megvetettek, és sokszor talán emberek semmibe se néztek. Ez a két embernek a viselkedését láthatjuk itt. Mind a kettő közel van Jézushoz, mind a kettő részt vesz ezen a vendégségen, noha ez a bűnös ember, ez a bűnös asszony nem volt erre meghívva, de odaérkezik, megtudva az, hogy ott van Jézus, bemegy arra, abba a házba, bemegy abba a vendégségbe. Tehát mind a ketten ott vannak Jézus közelében, de mind a ketten máshogyan cselekszenek, vagy mondanám inkább úgy, hogy az egyik cselekszik, a másik meg nem cselekszik. És hát ezen gondolkozzunk el, és ezen elmélkedjünk, hogy mit tesz ez a bűnös asszony, és mit nem tesz Simon. És miért teszi azt a bűnös asszony, amit tesz, és miért nem teszi ugyanazt Simon? Vagy Simon. A mi életünkben is nagy kérdés lehet ez, hogy miért nem tesszük azt, amit talán kellene, és miből fakad, amikor teszünk bármit is esetleg Jézusért. Azt olvassuk, hogy a farizeus, ez a tekintélyes farizeus, meghívja Jézust vacsorára. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Tehát egy meghívást Jézus elfogad, talán meglepő számunkra, hogy ez a vacsora, vagy ez a vendégség létrejön, hiszen Jézus sokszor nem ment a farizeusokhoz, az ő körükbe. De még itt az ellentét annyira nem éleződik ki. Itt még érdeklődnek Jézus iránt, itt még talán van egy kis válveregetés is, miközben azért vizsgálják alaposan, hogy a törvényeket betartja-e, hogyan beszél, mit mond, tehát azért ott van már ez a sanda gyanú is, hogy jól cselekszik, jól csinálja. Azért vannak olyan kijelentései, amivel nem értünk egyet. De mégis elfogadja a meghívás Jézus, és részt vesz ezen a vendégségen. Amikor egy ilyen vendégség létrejött abban az időben, akkor főleg, hogyha nagy embert hívtak meg, és mivel Jézus népszerű volt, és ismerték, és hallottak már róla bőven, ilyenkor a házba nem csak azok mentek el, akik meg voltak hívva, hanem voltak, akik kíváncsiskodva megálltak ott az ajtónál, vagy ott azon a háznak a környékén, és azért figyelték, hogy mi történik, mert nem akárki lett meghívva, nem akár még vendég lépett be oda. Amikor egy házba ilyenkor beléptek, fontos volt az, hogy tudjuk és lássuk meg azt, hogy nem úgy volt a vacsora, mint azon a képen is látható, itt a teremben. Nem egy magas asztal mellé ültek le, hanem egy nagyon alacsony asztal volt, és nem leültek, hanem merőlegesen az asztallal a bal könyökükre lekönyököltek, szinte fekvő állapotban, és jobb kezükkel pedig ettek, ugye, és vettek az asztalról, és így folyt a beszélgetés is. Tehát a lábat az asztal alá nem lehetett elrejteni, hanem az egészen szabadon, mindenki számára láthatóan volt jelen. És mivel azért a földön voltak, és ha egy láb koszos volt, akkor érthetjük azt, hogy az asztal közelségben, magasságába került az a koszos láb, azért nem mutatott igazán jól. Ezért nagyon szokás volt az vendégségnél és étkezés előtt, hogy nem csak a kezüket mosták meg, mint ahogyan mi szoktuk, amikor hazaérkezünk, vagy éppen ebédre készülődünk, hogy akkor megyünk és kezet mosunk, hanem a lábokat is megmosták. Ilyenkor az a gazda, aki meghívta a vendégeket, biztosította is azt, hogy megtörténjen ez a fajta lábmosás, oly mértékben, hogy vagy kiratta azt a vizesedényt, és lehetett akkor ilyen tekintetben megmosakodni, vagy pedig szolgájával végeztette el ugye ezt a munkát, és így tudtak letelepedni már a vendégek megmosakodva az asztal köré. Megtudjuk azt, hogy egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabáson tartóban. Így érkezik meg ez az asszony, és nézzük meg, hogy mit tesz ezután. Megállt mögötte, mármint Jézus mögött, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Jézus ezt a cselekedetet így írja le, vagy így mondja el Simonnak, és az asszony felé fordulva beszél tovább Simonhoz, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Tehát itt láthatjuk ebben a történetben, hogy egyik cselekszik, a másik meg nem. Jézus ezt összehasonlítja őket, ő kettőjüket, hogy az asszony nemhogy vizet hozott, hanem a könnyeivel öntözte a lábát, és nem valami kendőt hozott, vagy törülközőt, és azzal törölte meg, hanem a hajával törölte meg. Viszont Simon nem tette ezt meg. Pedig a keleti szokáshoz bizony ez hozzátartozott, amikor gyalogosan, vagy ilyen szandálszerű saruban közlekedtek az emberek, ez biztosította sokszor a gazda. Jézus nem várta ezt el, csak itt ebben a helyzetben fölhozza Simonnak, hogy ő ezt nem tette meg. És annyira láthatóvá válik ez a kereszténység életében is. Hogy lehet, hogy mindkettő közel van Jézushoz. Lehet, mindkét ember jár a gyülekezetbe, lehet, mindkét ember részt vesz az úrvacsorai közösségen és vacsorán, mégis az egyik cselekszik, a másik meg nem. Az egyik képes energiáját, erejét, idejét odaáldozni Jézusért és szolgálni, a másik pedig nem. Milyen érdekes, hogy ugyanúgy megtalálható ez a kettőség a keresztény gyülekezetekben és a baptista gyülekezetünkben is. Aztán nagyon látszik az is, hogy ez az asszony hogy teszi, mert az sem mindegy, hogy az ember hogyan szolgál. Azt látjuk itt, hogy nagyon alázatosan, hiszen meghajol, lábához hajol. Még annyira meghajol, hogy a hajával is törli Jézusnak a lábát. Mély alázattal teszi mindezt. És olyan szép az, amikor valaki így tud szolgálni. Mert milyen nagy köszönet van abban, hogyha valaki egy szószékre gőgösen, büszkén megy föl, vagy büszke módon tanítja a gyerekeket, vagy éppen büszkén integeti, inti meg a másik embert, mi abba a köszönet? Hát nem sok. Valamikor azt mondják ilyenkor, hogy csak ne tette volna. Spurgeon mondta egyszer egy ifjú fiatalt, látva az, hogy fölmegy a szószékre, aztán utána lejön, nem volt valami jó szolgálata, azt mondta, úgy kellett volna a szószékre fölmenni, ahogyan lejött. Ugyanis érezte, hogy nem jó volt a szolgálata, és hát már egy kicsit megalázkodva ment le onnan, de büszkén ment föl. És hát kellett volna inkább alázatosan fölmenni, és aztán utána talán, hát mondjuk ez is egy kérdőjel, vagy zárójelbe rakhatjuk, akkor utána büszkén jöhetett volna le. Tehát nem mindegy az sem, hogy az ember, ha tesz is valamit Jézusért, hogyan teszi? Itt ebben a történetben azt látjuk, hogy alázatosan teszi, megalázva magát, sírva teszi, méltatlannak találja magát, bűnösnek találja magát, és így teszi. Jézus is, amikor szolgált, akkor megalázta magát. Szolgai formát vett föl. Amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, akkor ő is megalázta magát. Péter ezért nem akarja, hogy megmossa Jézus a lábát. Hát te vagy a mester, te vagy az úr. Hát nekünk kellene a tiedet, és te mosod a miénket? Ez volt benne Péterben. Az én lábamat meg nem mosod így. Hát te nehogy már oda alacsonyodjál, hogy megmosd az én lábamat. Jézus is meghajlik, és így szolgál te feléd is, meg én felém is. Ahogy az ember fia sem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja bántságú sokakért. Kész volt eljönni a mennyből, kész volt meghajolni, hogy neked és nekem szolgáljon. Kész volt úgy magára venni a vétkeket, hogy majd csak pucélra vetkőztették, meggyalázták, és úgy volt ott a kereszten. Az Isten fia, a világ teremtője. Mire volt képes? Éltünk és miattunk. Hogy megalázta magát ott a kereszten is? És ez az asszony meg megalázza Jézus előtt magát, és mindenki előtt. Milyen jó, amikor így tudunk szolgálni Jézus felé. Így tudunk szolgálni egy gyülekezetben, így tudunk szolgálni egy családban, a rokonságban, hogy közben őt szolgáljuk, de közben szolgálunk másokat. Simon nem tudta ezt megtenni. Nem is tudott szolgálni, nem is tudott megalázkodni, és még vizet sem adott Jézus lábára. Pál apostolról azt olvassuk, ő írja magáról, hogy Pál Krisztus Jézus rabszolgája, elhívott apostol, kit örömüzenetének hirdetésére Isten külön választott. Ezt Csia fordításban mondtam el, mert azért, mert annyira érezhetővé válik, hogy elhívott apostol vagyok, ez egy nagy rang volt abban az időben, a keresztények között, külön választott, de én nem vagyok más, mint egy rabszolga. Én Krisztus rabszolgája vagyok. És amikor az ember így tud szolgálni ebben a világban, hogy bármennyire tevékenykedik az ember a gyülekezetben, meg bárhol, azzal a lelkülettel teszi, hogy én csak egy rabszolga vagyok. Én nem vagyok valami nagy, hanem éppen kicsi vagyok. De szolgálni akarok az én Istenem felé. Van egy énekünk, amely föltesz egy ilyen kérdést, hogy mit adjak, ugye ez az asszony adott ilyen alázatosan Jézusnak. Jézusom, éltedet éltem adtad, helyébe én szegény, ó, mit adjak? Mit tettél, érettem, ki nem beszélhetem, átadom teljesen önmagamat. Milyen jó, hogyha így átadjuk önmagunkat, szegénynek látjuk önmagunkat. Mit tehetek én? Valamit tehetek, de amit teszek, amit adok az Istennek, az alázatosan teszem és adom. És aki ilyen alázattal tud szolgálni Jézus felé, mint az asszony, az mindig kap valamit. Jézus azt mondja itt a történet végén, megbocsátattak a te bűneit. Meg azt is, hogy a hited megtartott téged, menj el békességgel. Az az ember, aki meg tudja alázni magát, és úgy tud adni Jézusnak életét, idejét, pénzét, sok-sok mindenét, az átéri azt, hogy még többet kap. Ezen a héten olvastam egy cikket, nagyon tetszett az a mondat benne, amely így szólt, a víz mindig a legmélyebb földterületet önti el, és tölti be. Ez így van. Minél mélyebbre hajolunk, annál jobban eltölt Isten szent lelke, annál többet kapunk az Istenből, mert elárassza az alázatos embert. Hát legyünk ilyen mély földek, hogy tudjuk így megalázni magunkat, és úgy szolgálni. És ezt tetted az asszony. Hát kövessük mi is az ő példáját. És adjuk azt, ami ott van a mi életünkben, és tudjuk úgy adni, hogy közben nem alázatoskodunk, hanem tényleg szent alázattal tudunk Jézus elé hajolni. Aztán mit adott ez az asszony még? Csókot és kenetet. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Jézus így mondja Simonnak, te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Te nem tetted, ő megtette. Amikor egy olyan vendég érkezett meg a házhoz, akit nagyon tisztelt a házigazda, akkor elővette a finom kenetet, és egy cseppet a fejére vagy a szakállára cseppentett. Megtöltötte ez az egyetlen egy csepp olyan illattal az egész házat, hogy jó illattal érezhette mindenki. Azt mondja Jézusnak, Simon, te ezt nem tetted meg. Aztán, hogyha valaki nagyon tisztelte még a másikat, a vendéget, akkor meg is csókolta. A homlokát, vagy a szakállát csókolta meg. Ezt sem tette meg Simon. De az asszony megkente lábát Jézusnak, és csókolgatta a lábát. Ő megtette. Valahogy az az érzésem különben ebben a történetben, hogy Simon a minimumot hozta. Meghívom Jézust vendégségbe, itt az étel, itt az ital, egyen, de ez a minimum. Nem adok, hogy megmossa lábát, sőt, nem, hogy én mosom meg, vagy a szolgám, egyáltalán nincs is víz, ezt már nem adom. Nem adom azt se, hogy kenettel megkenjem, és nem adom meg azt se neki, hogy megcsókolom. Hát bőven van itt étel, ital, hozza a minimumot. Mint egy olyan ember, aki meghívja a vendégét, és van étel az asztalon, lehet enni. De ez az asszony nem a minimumot adta, hanem mindazt, ami a szívében volt. Sokszor hallgatom embereket, amikor mondták, hogy én megadtam gyermekemnek mindent. És akkor sorolom azt a mindent, hallom azt a mindent. Kitanítattam, ruháztam, etettem, kiházasítottam, elvégezte az egyetemet és főiskolát, és arra is megadtam neki mindent. És akkor így hallgatom, és nem hallok más, mint test, test, test. Csak a testnek. Hát ez a minimum. És hogy fölvetődik ilyenkor bennem, és beszélgettél vele, hogy érzi magát egy-egy nap után? Milyen volt abban a suliban? Mit élt át az obiban? Hogy érzi most magát? Emlékszek arra, amikor azt mondta nekem valaki, aki hasonló korban van, apám, anyám soha meg nem kérdezte tőlem, hogy vagyok. Mert nem volt rá kíváncsi. Közben megkapott mindent. Meg volt az étel az asztalon, meg volt az ital az asztalon, meg volt az a táska, meg ruha, meg pénz, amivel elmehetett a suliba. Ez mind meg volt. De tudunk-e a minimumon fölött is adni? Hogy vagy? Mi bánt? Mi a baj? Imádkozzunk. Milyen kérdések foglalkoztatnak? Az ember, amikor elkezd beszélgetni a gyermekével, amikor a lelkét kezd el ápolni, az már nem minimum. Az annál már több. És akkor csodálkoznak ezek a szülők, amikor fölnő a gyerek, és akkor nem érdekli más, mint a pénz és a tárgy. Hát erre nevelte. Erre a kettőre nevelte, nem? Hát persze, hogy csak ez érdekli. Már a szülő se érdekli, hogy mi van vele, meg most hogy van már, amikor öreg lett az anyuka meg az apuka. Hát ő se kérdezte. Én minek kérdeztem? Ja, hogy meg is kéne látogatni? Hát ő se nyitotta rám az ajtót, amikor bent voltam a gyerekszobába. És ugyanazt kapja vissza, amit ő adott. Megvan a szociális otthon, ott etetik, a mamát, ott megvan mindene, és az ő lelke, hogy van? Ugye hányszor az ember csak a minimumot akarja megadni, mint Simon? Csak annyit, nem többet. Vagy hogy van ez a házasságban is, ha már házasság hete következik, és ezzel indul a mai nappal. Ott is nem sokszor a minimum. Egyszer hallgattok szerdán, egy pszichológus, ha jól tudom, mondta, hogy sok házasság menedzselés. Megvetted? Megvettem. Befizetted a csekket? Befizettem. Elhoztad a gyereket? Elhoztam. Megjavítottad? Megjavítottam. Hova megyünk kirándulni? Ide megyünk. Elintézted? Igen. És ennyi a házasság. A minimum. Hogy működjön, hogy menjen, hogy a hűtő tele legyen, hogy a számlák be legyenek fizetve, hogy egyéb más dolog meg legyen csinálva, kertben meg legyen metve az a virág, meg az a növény, és kész. Működjön a nap. Megint fizika, test. De te hogy vagy? Te boldog vagy mellettem? Hogy érzed mostanság magad? Vagy nézed csak, hoztam neked valami ajándékot. És akkor valamit elővesz a másik, mert tudja, hogy azt szereti. És megvidámítja egyik a másik szívét. Vagy akkor át is ölelik egymást. És meghitt beszélgetések is vannak. Nem csak az, hogy működik a család. A fizikai kereke megy előre. Sokszor mennyire csak a minimum, mint Simon. Azt teljesíteni. És a gyülekezetben nem így van? Mert mi a gyülekezetben a minimum? Hát a minimum az, hogy vasárnap eljövök. Ez a minimum. Itt vagyok, leülök, meghallgatom az Isten tiszteletet, miről van szó, és akkor úgy a lelkismeretemet is megnyugtatom, teljesítettem. Mert itt voltam. Megadtam az Istennek azt, amit meg kellett. Megadtam Jézusnak a vacsorát, nem? Hát erre hívtam meg. Megkapta tőlem. Jó vendéglátó voltam. Még mondhatja is, hogy jó. Mert voltak finom falatok. Hozni a minimumot. Tudok együtt énekelni, tudok imádkozni is akár. És sok esetben ennyi. De sokszor ez nem hűvös. Sokszor ez nem fagyasztó. Mert amikor egy családban és a gyermek csak a testi dolgokat kapja meg, akkor az nagyon hűvös család. Amikor egy házastárs között csak menedzselés történik, akkor az nagyon hideg házasság. Amikor egy gyülekezetben csak azt a minimumot hozzuk, akkor az nagyon hideg gyülekezet és hűvös. Hát nem ez töltötte be ezt a vendégséget igazi érzésekkel az asszony. Volt itt sírás, volt itt jó illatú kenet, volt itt puszi, amit lehetett is lehet hallani, volt itt, hogy hajával törölte meg, micsoda érzelmek indultak itt el. Nem csak leültünk és hivatalosan megvacsoráztunk, mint egy ökumenikus Isten tisztelet után. Sok helyen ez olyan szépen, hivatalosan megtörténik. Azért legyen ott a pálinka is, igyunk egy nagyot, sose értettem, hogy ez hogy megy. Isten tisztelt után, akkor milyen bolt, meg milyen konyakot, meg pálinkát kívánsz. Hát éppen Isten tisztelt után semmiért. Nem tudom, valahogy nekem úgy a kettő üti egymást. Ilyen tekintetben. Tehát sokszor ezek az érzelmek, ezek a jó illatok hiányzik az ember életében, családjából, házasságából, gyülekezetéből, ha csak a minimumot hozza az ember. De amikor ennél több van a te szívedben, mint ennek az asszonynak a szívében, amikor ott van benned, hogy mit adhatnál, ott van benned, hogy hogy szeresd, ott van benned, hogy hogyan lehetne fölvirágoztatni a családot, a házasságot, a gyülekezetet, akkor nem csak a minimumot adja az ember. és azzal lesz színesebbé, azzal lesz érzelmekben dúsabbá, hogyha az ember adja azt a többet, mint a minimumot. És ez az asszony sokkal többet adott, és ezt töltötte be, ezt a helyet. Ezt színesítette meg. Ezáltal lett igazán jó illet. Hát a mi életünkben is hagyd legyen így, hogy a szívedből áradjon ki az a többlet, az a több, az a lelki töltés, és betöltheti családodat, házas életedet, a gyülekezetet is egyaránt, meg a munkahelyedet is. De fölvetődik benned és bennem az a kérdés, hogy miért tudott az asszony többet adni? Miért sikerült ez neki? És miért nem tudta ez Simon tenni? Mi itt a titok? Mi itt ennek a gyökere? És mi az én életemnek a gyökere, hogy többet tudjak adni? Hát Jézus erre mond valamit Simonnak, tanítja őt. Simon, mondanom kell neked valamit. Simon így válaszolt, mond tanítom. Jézus így folytatta. Volt egy hitelező, és annak volt két adósa. Az egyikük 500 ezüst pénzzel tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel egyikük sem tudta visszafizetni tartozását, a hitelező nagylelkűen elengedte mindkettőjük adóságát. A kettő közül vajon melyik szereti jobban a hitelezőt? Simon így válaszolt. Gondolom az, amelyiknek több adóságot engedett el. Mire Jézus azt mondta, helyesen válaszoltál. Ezért mondom, hogy neki sok bűne lett megbocsátva, hiszen nagyon szeretett. Akinek viszont kevés van megbocsátva, az kevésbé szeret. Tehát nekünk van nagy adósságunk, bűntartozásunk Istennel kapcsolatosan. Mindannyiunk tartozunk. De mondhatjuk azt, hogy valaki mélyebbről jött, valaki nagyobb bűnből jött, sokkal több tartozását engedte az Isten. És valaki pedig nem onnan jött. Próbált már elkölcsösen élni, kicsi kortól kezdve. Talán kevesebb bűne van, mondjuk így talán, és ő neki kevesebb bocsátatott meg, és azt mondja az ige, kevésbé is szeret. Sokszor lehet ezt talán látni a gyülekezetben is. Debrecenben is láttam, valaki mélyről érkezett, és ahogyan megtért, úgy munkálkodott, hogy hát csak néztünk. Hogy azok, akik már régóta ismerik a Krisztust, hát sokkal többet tett ez az ember, aki most éppen bejött a gyülekezetbe. Pedig hát nem akárhonnan jött be. Fordított keresztet hordott, és sok minden olyat csinált, amit ott ülő gyülekezeti tagok egyszer se csináltak olyat. Látszott ez a szeretet. Mint egyszer egy asszonyról, aki terrorista volt, és 12 rendőrt meg is ölt, nőként. Egyszer hallotta azt, hogy egy prédikátor érkezik a városába, a stadionba fog majd evangélizálni, hogy mindenki telje meg Istenhez. Na hát, nagyon ideges lett, amikor ezt meghallotta, és elhatározta, hogy megölöm. Kinyírom ezt az embert. A stadionba közel fogok menni hozzá, és kivégzem, mert idegesít. Ezeket a plakátokat is, hogy láttam róla. Amikor az a stadionba közeledett a pódium felé, közben hangzott a pokolról szóló prédikációja, és szíven talált ezt az asszonyt, nem élt odáig a pódiumig, mert összeroskodott a bűnei súlya alatt, mit tett ő, mit cselekedett ő, hogy szereti az Isten még így is, meg akarja menteni a pokoltól, és életét átadta Jézusnak. Mi lett ezután? 10 gyülekezet plántálásban tevékenykedett, nagyon aktívan. A helyi gyülekezetnek egyik legbuzgóbb tagja lett, és létrehozott egy 1000 fős árvaházat a kicsinyeknek. Micsoda teljesítmény. Micsoda hatalmas nagy fordulat. Tényleg nagyon szerette Jézust. Mert sok bűnét megbocsátotta. De akkor ez úgy van, hogy ha mi nem ilyen mélyről jövünk, akkor mi nem szeretjük annyira? Ez azért felvetődik ez is bennünk, nem? Akkor egy baptista családban felnövekvő ember Soha nem szeretheti jobban Jézust, mint az, aki onnan a kintről a gyülekezeten kívülről bűnből érkezett be a gyülekezetbe? Lehet ezt mondani? Én azt látom ebben a történetben még, hogy nem csak ezen múlik, hanem Simon elárul egy viselkedési formát ebben a történetben, ami éppen megakadályoztatja abban, hogy ő igazán szeresse Jézust, úgy, ahogy amit az asszony. Amikor azt látja, hogy ez az asszony, ez a bűnös nő bejön, és miket csinál Jézussal, akkor ezt gondolja. Ha próféta volna, tudná, miféle nő ez, aki hozzáér. Tudná, hogy ez egy bűnös asszony. Annyira érződik ebben a mondatban, hogy lenézi, megveti, magát különnek tartja. És az az ember, aki így gondolkodik, és így ítélkezik a másik ember felett, soha nem szeretheti igazán annyira Jézust. Ezért nem szerette jobban Simon se. Még ez is ott van az életében. Hogy amikor az ember azt gondolja, hogy ő különb, mint a gyülekezet többi tagja. Amikor azt gondolja az ember, hogy hát én jobban élem az életemet, mint a gyülekezet más tagjai. Hát akkor a szeretet is hiányzik szívéből igazán. Sokszor elnéztem gyülekezeteket, sokfele megfordult az ember teológus hallgatóként is, meg a Debrecen környéki gyülekezetekben is. Amikor azt láttam, hogy egyesek kritizálják a szolgálattevőket, az egyesek rosszakat mondanak arról a másikról úgy, hogy közben magát különnek tartja, mindig úgy ráirányítottam a figyelmet ezekre az emberekre, és azt láttam, na ezek az emberek nem tesznek semmit Jézusért szinte. Csak a minimumot, esetleg. És azok, akik úgy tudnak szolgálni, hogy én nem vagyok különb a másiknál, akik meg tudják úgy alázni magukat, mint az asszony is megalázta, azok tudják igazán szeretni Jézust. Pálról tudjuk, hogy magát milyen bűnösnek tartotta. Pedig én szerintem volt nála bűnösebb is. De ő mégis úgy látta, hogy ő nem különb a többinél. A bűnösök között első én vagyok. Hogy látod magadat? Hogy látjuk magunkat? Mert lehet úgy is az ember, hogy nincs annyi bűne, talán nem követett el annyi bűnt az életében, mint az, aki a börtönt is megjárta. De ha mégis látja a bűneit, akkor nagyon sok bűnét láthatja. És ez alázatra intheti. Ez azt mondhatja vele, hogy hát ő is bűnös, sőt, nem különb a másiknál. Hogy amikor hall valamit, hogy mondja az egyik a másiknak, hogy hallottad, milyen bűnös ez, akkor ő megáll, és azt mondja, hogy hoppá, én bennem is bennem van ez. És nem akarom ezt az embert elítélni. Kritikát mondani róla. Isten segítsen nekünk tehát az, hogy lássuk a magunk bűnét, lássuk a magunk vétkét, de ha másikét látom, hogy szerethetem Jézust? És hogyan adhatok neki többet? A magaméval kell foglalkozni, a magam bűnével. És ez fog engemet annyira megalázni. És ekkor fogom átélni azt, hogy ő mennyit megbocsátott nekem. Bűnös embernek. És én méltatlan vagyok a szolgálatra is. És mégis betölt, mégis megbocsát, mégis békével tölt el. Mert a mély földet a víz mindig elárassza. Hát legyen a mi életünkben is egy ilyen, hogy tudjuk alázattal, magunk bűneit is látva, megalázni magunkat, és meglátva az ő nagy szeretetét, tudjuk viszont szeretni. És ebben a viszont szeretésben az ember nem csak a minimumot adja, hanem jóval többet. Minél jobban látod a bűneidet, minél jobban látod Isten szeretetét, annál többet fogsz adni neki, mert viszont szereted őt. Legyen ez így a mi életünkben. Amen.